hova gyökerezik vissza a ti történetetek, amikor egyeztettük azt, hogy mi beszélgetünk a keresztény könyvkiadás történetéről, akkor úgy fogalmaztál, hogy ez a rendszerváltásig megy vissza. 90-et jelent, vagy bennetek hamarabb megszületett már erre a szándék? Hogyan emlékszel erre vissza?
Ez 90-t jelent, lehet, hogy a szándék az megvolt, de előtte nem nagyon volt rá lehetőség. Tehát ugye a rendszerváltozás előtt megvolt az a minden egyháznak a egy hivatalos könyvkiadója, ami működhetett, de egyébként nem nagyon volt lehetőség arra, hogy egyházi, vagy vallásos, vagy keresztény, vagy evangéliumi üzenetű könyveket adjon ki bárki, bár jutottak be az országba szép számmal, elsősorban Németországból ott kint kiadott magyar nyelvű könyvek így a vasfüggöny alatt, tehát voltak ilyen könyvek, de nem magyarországi kiadásúak. És amikor 90-ben ugye a rendszerváltozás után hirtelen megnyíltak a lehetőségek, és sok mindent lehetett csinálni, akkor hirtelen az igény is megvolt rá, akkor hirtelen több kiadó is kezdett mozgolódni, alakulni különböző formációkba, és mi is így kezdtünk, a Paraklétosz is akkor indult, és kezdtük el kihasználni azt a lehetőséget, ami akkor adódott, hogy lehet könyvet kiadni.
Ha visszagondolsz arra, hogy mit gondoltatok 90-ben arról, hogy milyen lesz egy keresztény evangéliumi könyvkiadó, és milyen lett, akkor az nagyon más, mint amit akkor gondoltatok? Tehát mondok egy példát. A 90-es években volt egy hatalmas reménység arra nézve, hogy na most már nem tilos templomba járni, vagy nem nézik ki azért az embert a munkahelyén, meg nem figyelik meg, biztos tele lesznek a templomok. És akkor így a lelkész visszaemlékezések azt mondják, hogy volt is némi növekedés, de aztán ez úgy elült, és ma már látjuk, hogy mennyivel kevesebben járnak templomba, mint 10-20 évvel ezelőtt. A kiadásnál gondoltatok ilyenre, hogy na most ez olyan tömegigény lesz, hogy hatalmas? Gondoltatok-e ilyenre, és mi lett belőle?
Nem gondoltunk ilyenre, de nem azért, hogy nem lett volna bennünk reménység, vagy ilyesmi, hanem annyira hirtelen jött akkor a lehetőség, és egyáltalán mi például egyáltalán nem gondoltuk azt, hogy ebből majd egy nagy könyvkiadó lesz. Tehát ez nem úgy volt, hogy akkor 90 januárjában leültünk, és akkor papír, ceruza, számológép, és akkor van ennyi pénzünk, és akkor indítsunk el egy vállalkozást, vagy alapítványt, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, és akkor itt az üzleti terv, és ezt meg ezt fogjuk kiadni, és majd ide szeretnénk eljutni. Egyáltalán nem. Egyszerűen adódott egy kérés, egy lehetőség, hogy ki kellene adni egy könyvet, és kiadtuk. És aztán utána egy másik, aztán jött a következő, és így egyszer csak azt vettük észre, hogy jé, hát egyre több mindenre van szükség, egyre több könyvet adtunk ki, és így elkezdett növekedni ez a kis pici valami. Biztosan vannak olyan kiadók, egyházi kiadók, akik máshogy indultak, vagy sokkal komolyabb tervekkel, vagy elképzelésekkel. Mi nekünk erre nem volt időnk egyszerűen, egyrészt azért is, mert rengeteg más szolgálatban is benne voltunk, aminek akkor megint volt mindenre lehetőség. Ez akkor csak egy volt a Kiskunfél egyházi gyülekezetben, egy a sok minden között a könyvkiadás, ami aztán igazából megmaradt és kiteljesedett. De egyébként a kérdésnek az a része, az teljesen jogos, hogy ennek is volt egy bizonyos fokú felfutása, és most érzünk egy kisebb lecsengést. Ez nem feltétlen a könyvek minőségébe vagy darabszámába van ez a dolog, hanem inkább abba, hogy azért voltak olyan kisebb kiadók a könyvpiacon, akik akkor megjelentek, és aztán az első lendület után valahogy elvesztették a lendületet, van, ami már megszűnt, van, ami még működik, de már nem jelennek meg új könyveik. Sokszor ezek nagyon emberhez kötött dolgok. Tehát, hogyha már nincs az, aki elkezdte, aki vigye, aki lelkesedik érte, akkor nem biztos, hogy a lesz, aki a helyébe lépjen, vagy a következő generáció tovább csinálja, vagy úgy csinálja. Tehát azért van egy ilyen típusú kicsit átalakulása, úgy mondom, a keresztény könyv kiadás piacának.
Vajon a Paraklétosznál mennyire Damás Didénesnél, Juditton múlik az, hogy a Paraklétosz működik? Tehát tudom, hogy vannak munkatársaid, csupa szívemberek, volt lehetőségem megismerni őket, de hogy te hogy látod egyébként, hogy ha majd te egyszer azt mondod, hogy most már inkább unokáznál, meg majd dédunokáznál, meg családoznál, akkor lesz, aki tovább viszi a paraklétoszt?
Hát ez egy nagyon fogos kérdés volt, amire nagyon szeretnék jó választ adni, és nagyon szeretném azt válaszolni, hogy igen, persze nélkülem is menni fog tovább, de egyelőre még nem tudom ezt válaszolni, úgyhogy egyelőre ez még úgy tűnik, hogy nagyon rajtam múlik, és ha Isten éltet, akkor még szeretném egy darabig végezni ezt a szolgálatot, de nem tudom, hogy aztán utána majd mi fog következni. Egyelőre ez az imádságnak a tárgya.
Még azt tisztázzuk, hogy ez mennyire volt a gyülekezet vállalása, mert ugye a Kiskunfélegyházi református gyülekezetnek a tulajdonában van, vagy tulajdonosa a paraklétosznak. Ez a kezdetektől így volt, vagy ez a ti családotokon múlt, vagy ti kerestétek a formát, hogy ez jogilag hova csatornázható be, vagy a gyülekezeten belül merült föl, és lettél te a vezér alakja ennek? Ez hogyan alakult?
Ahogy mondtam, ott a rendszerváltás után sok mindent lehetett hirtelen csinálni. Annyira hirtelen jött, hogy nem is voltak meg rendesen a jogi keretek. És először egyébként a hasonló nevű alapítvány, tehát a Paraklétosz alapítvány keretén belül adtunk ki néhány könyvet, de aztán utána, ahogy kezdtek jönni a törvények, és kezdték szabályozni, hogy mit csinálhat egy alapítvány, mit csinálhat az egyház, stb., akkor egy nagyon rövid időn belül, tehát egy pár éven belül, akkor úgy tűnt logikusnak, hogy jobb lesz, hogyha a gyülekezet keretén belül csináljuk ezt a könyvkiadást. Tehát mi kerestük, vagy mi választottuk azt, hogy akkor legyen a gyülekezeten belül. És ez azóta is így működik, hogy a gyülekezeten belül.
Vizsgáljuk meg azt következő témának, hogy önmagában a könyv az szerinted hogyan változott. Tehát mit jelentett egy könyv a 90-es évek elején? Mit jelentett 10-15 év múlva? Mit jelent ma egy könyv?
A könyv nagyon sokat változott, én azt gondolom. 30 évvel ezelőtt, az még ugye a nagy informatikai, meg digitális, meg internet robbanás előtti kor, mondhatjuk azt, akkor még igencsak úgy tekintettünk a könyvre, úgy nőttünk fel, azt tudtuk, azt láttuk, azt tanultuk, az volt az élet tapasztalatunk, hogy a könyv hordozza az információkat, tehát akkor még szótáraztunk, lexikonoztunk, volt mindenféle alternatív könyvünk a telefonkönyvtől kezdve a sárga oldalakon át, a nem tudom még, tehát könyvből, papírról lehetett leginkább az információkat megszerezni a mindennapi élethez, illetve mindenféle egyébhez. Tehát egy papírból nyomtatott technikával készült tárgy volt, amire eléggé úgy tekintettünk, ami értékeket hordoz, időtálló dolog, hiszen több száz éve létezik a könyv, maga a nyomdagép, az sok mindent változott azóta, de maga a tárgy, mint könyv, az azért olyan nagyot nem. Az internettel és a digitális tartalmakkal nagyon sok minden megváltozott, főleg ez az információ része teljesen átkerült az online térbe, az információ szerzésnek a helye igazából, tehát ugye már se telefonkönyvünk nincs, szótárat sem feltétlen használunk, lexikonokat sem, nem mondom, hogy soha is senki, de mindenféleképpen ebbe az irányba megy a dolog, és mindenféle alternatív könyvformák létrejöttek a e-könyvektől kezdve, aminek szintén van ugye többféle verziója a hangos könyvekig, tehát nagyon-nagyon megváltozott. Amiben talán én úgy látom, hogy a leginkább még marad a könyv, az a gyerekkönyvek, abba viszont egyre többféle és mindenféle, az olvasáson kívül mindenféle egyéb érzékszervet bevonó dolgot kitalálnak már, tehát nagyon-nagyon különleges könyveket lehet kapni a gyerekeknek, tehát tényleg, ami tapinthatós, vagy hangja van, vagy sötétbe világít, meg mozgatható részei, és nem tudom én mi, tehát ott nagyon nagy a kínálat, és minden kiadó próbál minél extrább gyerekkönyveket kiadni. A másik pedig a szépirodalom, de ott viszont nagyon megváltozott, mert egy sokkal szűkebb réteg az, aki olvas ma, mint régen. Tehát én úgy látom, hogy a könyv, ugye itt kongatják a vészharangot, meg már kongatták már 10 éve is, hogy el fog tűnni, és nem is lesz könyv, meg ilyesmi. Én azért ezt nem gondolom. Szerintem még nagyon-nagyon sokáig párhuzamosan fog létezni a papírra nyomtatott könyv és a egyéb digitális dolgok, de egy szűk rétegnek, tehát egy nem mondom azt, hogy luxus cikk, bár hogyha mostani árakat nézem, akkor majdnem az, mert nagyon drága is. Most már a könyv, aminek ugye az is az oka, hogy kisebb példányszámokban jelennek meg a könyvek, meg hát ugye mindenféle alapanyag, energia, minden ára nagyon fölment. Tehát, hogy egy kicsit ilyen luxus cikk kategória lesz. Nagyon szép könyvek vannak egyébként, tehát a szép irodalomban is inkább a nagyobb terjedelmű, nagy divatja van az ilyen több kötetes sorozatoknak, stb., de egy nagyon szűk réteg az, aki ezeket olvassa. Ami még, ha a keresztény piacot nézem, ami még a keresztény piacon elég nagy területet foglal el, ezek a mindenféle ilyen gyakorlati pszichológia, lelki, önsegítő, önfejlesztő könyvek, a mindenféle gyakorlati élet problémákra választ kereső könyvek, tehát a gyerekneveléstől kezdve a magányosságon, a gyászon át a különböző szenvedélybetegségek, stb. Tehát, hogy ilyen gyakorlati útmutatást keresnek ezekbe az emberek, tehát ezt még el lehet adni, amiből úgy gondolják az emberek, hogy talán segíteni fog nekem, és ezekből is leginkább az új könyveket, tehát annyira benne van valahogy így a könyvpiacba is valahogy ez, hogy mindig újat akarnak, vagy az újdonságot keresik. Tehát a régi könyveket, egyszerű regényeket, vagy ilyeneket, ezeket már nagyon, nagyon nehéz eladni.
A nyomda mennyiben változott? Ott is van egy olyan technikai robbanás, ami megváltoztatta akár a keresztény könyvek kinyomtatását? Más technológia van, más lehetőség van árakban, ott arra már utaltál a példányszám miatt. Szóval a nyomda hogyan változott ebben a 31 néhány évben?
Érdekes, hogy folyamatosan van változás, és az is például, hogy az árakat mi befolyásolja, az is egy nagyon érdekes dolog, tehát például nem olyan régen éppen a COVID alatt a papíriparban is nagyon komoly problémák voltak, ugye megszakadtak a beszállítói láncok, és akkor hirtelen többszörösére ment a papírnak, mint az alapanyagnak az ára, illetve hiány volt belőle, tehát volt olyan nyomda, aki csak több hónapra előre vállalta a munkát, mert egyszerűen nem volt papír. Tehát, hogy ez érdekes, hogy függ össze. De egyébként igen, a nyomdaiparban is nagyon nagy változás van. Én még emlékszem arra, amikor volt egy ilyen tájékoztató a könyvkiadóknak, és arról beszéltek, vagy arról volt egy előadás, hogy most már majd olyan lesz a nyomdagép, hogy közvetlenül a számítógépből, amit mi elkészítünk fájt, csak azt a fájt kell PDF-be elküldeni, és abból fogják nyomtatni a könyveket. És mindenki nagyon szkeptikus volt, és mindenki nagyon rázta a fejét, hogy hát ez teljesen hihetetlen. Mert előtte gyakorlatilag amiről nyomtattak, azt is fizikai formába öntöttük, tehát vagy pauszpapírra ki volt nyomtatva egy könyv, vagy ez egy másik technológia volt, tehát egy fóliára került rá a nyomtatandó anyag, azt én még mindig kézbe tudtam venni, és meg tudtam nézni, és tudtam ellenőrizni, és tudtam, hogy amit ott a kezembe tartok, valóban az lesz majd a papíron utána. Ez a lépés kimaradt, tehát most már elküldjük a PDF-et, és ami azon van, az lesz a papíron, de amikor ez is történt, akkor ilyen teljesen hihetetlennek tűnt. Ma meg már nem is léteznek ezek a levilágító gépek, amivel régen ezeket a fóliákat készítették például. De a legnagyobb változás talán ez a digitális nyomtatás, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a számítógépes állományból akár egy példányt is ki tudnak nyomtatni. Tehát nincs egy köztes, míg a hagyományos nyomdagépbe egy lemez készül, és arról a lemezről kerül a nyomat rá a papírra, ezért a hagyományos nyomdagépnél nagyon sokat számít, a példányszám minél nagyobb a példányszám, annál olcsóbb lesz egy könyvnek az ára. A digitális nyomtatásnál pedig nincs már ez a lemez, hanem közvetlenül a számítógépből, gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy otthon kinyomtatunk valamit, csak sokkal profibb, több méteres, hatalmas nagy gépek, ezek a nagy digitális nyomdagépek, és nincs akkora különbség a példányszám szerinti árban. És ebből következik az, hogy kisebb példányszámokat is lehet készíteni. Igaz, hogy úgy aránylag drágábbak, de nem annyira jelentősen. Például nekünk is van olyan hitoktatói anyagunk, a kateték a könyvek sorozat, amit úgy készítünk, hogy amikor egy kötetet elkészítünk, akkor mondjuk 200-300 darabot nyomtatunk belőle, és amikor az elfogy, akkor újra kérünk belőle 100-at. És mindig, amikor elfogy, megint 100-at. Tehát nem áll ott 1000 vagy 2000 darab a raktárban, nem is lenne arra pénzünk, hogy mind a 14 kötetből ott álljon több száz darab, hanem mindig csak ami, amennyi fogy, annyit nyomtatunk belőle újra. És ennek a digitális nyomdának például egy másik lehetősége, amivel most egyre többen élnek, az, hogy lehet benne változó tartalom is. Például most itt karácsony előtt több helyen láttam a reklámját, hogy ajándékoz névre szóló könyvet a gyerekednek, és akkor megrendelheted online a mesekönyvet, ott meg lehet nézni, van többféle mesekönyv, és akkor a főszereplő kislánynak vagy kisfiúnak az lesz a neve, te megadsz, tehát a saját gyereked nevével tudsz könyvet gyártatni, úgymond, és akkor lehet benne Anna, vagy Éva, vagy Nelly, vagy Tomi, vagy bárki a főszereplő, és úgy gyártják le ugyanazt a mesekönyvet gyakorlatilag, csak a nevet kicserélik benne. De már láttam extrábat is, ahol azt is meg lehet adni, hogy legyen-e szemüvege, vagy ne legyen szemüvege, milyen színű haja legyen, szeplős, vagy nem szeplős, tehát, hogy már a főszereplőnek a karakterét is megadhatja az ember a megrendelésnél. Keresztény még nem láttam ilyet, de teljesen átlagos világi könyvoldalon már ilyen extrákat is ajánlanak, ezzel a digitális technikával ez könnyen megoldható. És a másik pedig az, hogy mindenféle extraságokat tudnak ugye a könyvekbe, amit már az előbb említettem, itt főleg a gyerekkönyvekre gondolok, tehát, hogy matrica van benne, extra felületek vannak benne, különböző felületkezelések, textillel, műanyaggal kombinálják, hanggal, olyan is van, ami illatos, szakácskönyv, és végig simítod a kezeddel a színes képet, és akkor ott, ha éppen egy fokhagymás, nem tudom én milyen hús van, akkor fokhagyma illatú lesz a kezed utána. Tehát nagyon, nagyon extrák vannak már így a digitális technikában. Ilyen irányba mennek el ezek a dolgok. Például a vizes kifestő, az egy nagyon, nagyon jó dolog, és nyomda technikailag egyébként nem egy bonyolult dolog, mert csak annyit jelent, hogy ki van nyomtatva a színes kép, és utána egy réteg, egy fehér réteggel le van fedve, és ez a fehér réteg a víz hatására áttetsző lesz. Tehát, hogyha bevizezi a gyerek, akkor jönnek elő a színek. És majd utána megszárad, és újra fehér lesz. Tehát ez például nem egy annyira bonyolult technológiai dolog, és nagyon népszerű, és nagyon szeretik a gyerekek, és főleg azért, mert nagyon sokszor újra lehet színezni, és már a legkisebbek is neki is úgymond sikerélményt ad, mert csak egy vízes ecsettel kell átfesteni a képeket, és nagyon szép színes lesz. Hát, hogy ez már ebbe a kicsit extra kategóriába tartozik.
A kiadók hogyan változtak mindenben, és a Paraklétosz hogyan változott? Tehát itt erre már részben utaltál, de ha ezt még itt kiegészítenéd, akkor meghallgatjuk szívesen, hogy hogyan változott a saját szerepfelfogásotok, a lehetőségeitek, mi az, amivel mondjuk 91-ben a 8 órás munkaidőt, szerintem soha nem volt 8 óra, mindig többet dolgoztál, de hogy a munkaidőd egy része, a legnagyobb része elment, mint kiadóvezető, és mi az, ami 2024-ben a legtöbb időt elvisz, mondjuk a marketing többet elvisz, mint a 90-es években, vagy a hangsúly hogyan változott?
A marketing az ugye már inkább a könyvterjesztés területéhez tartozik. A kiadás területén azt gondolom, mint kiadók, hogy minden egyházi kiadónak úgy kialakult a saját profilja, mindent nem adhat ki az ember, vagy mindent nem csinálhat. Mi leginkább ebbe a hitoktatói anyagok, gyerekkönyvek, egy kicsit van valamennyi szépirodalmi könyveink is, de például ez egyre kevesebb, épp azért, amit az előbb említettem, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és egyszerűen nagyon nehéz eladni ezt a világi könyvkiadók, is látjuk, hogy óriási marketinget belefektetnek a kortárs szerzőknek a könyveibe meg az eladásokba. Ezt mi nem tudjuk megcsinálni, és tényleg nincs akkora felvevő piac, mert a keresztény piac azért az egy nagyon kicsi. A nyelvünk is kicsi, a magyar nyelv is kicsi, azon belül a keresztények is kevesen vannak, tehát ebbe az irányba úgy egy kicsit lelassultunk, vagy kevesebb ilyen címet adunk ki. Ami viszont erős, ez a hitoktatói anyagok, és ehhez kapcsolódóan ugye az évek során elkezdtünk bibliai témájú társasjátékokat is készíteni. Ez például valószínű, hogy azért annak is hatása van, hogy most egy olyan időszak van, amikor ugye a hitoktatás az iskolákban jelen van, kötelező hittanóra van, így iskolai szinten is szükség van egyre több anyagra, egyre több hitoktató tanár van, aki használja ezeket a dolgokat. Tehát nekünk ez lett úgymond az egyik fő profilunk. Nagyon sok egyházi kiadó leginkább külföldről behozott könyveket ad ki, német vagy angol, leginkább angol nyelvű könyveket lefordítanak, és ez nagyon érdekes dolog, mert nekünk a kezdetektől fogva volt egy ilyen vágyunk, vagy azt gondoltuk, hogy hát Magyarországon is kell, hogy legyenek jó írók, és a magyar szerzők is tudnak jó könyveket írni, ami egyébként valóban így igaz, csak épp az előbb említett arányok miatt, hogy egy kicsi nyelv vagyunk, emiatt ez sokkal nehezebb. És annyira fölpörgött az élet, és annyi minden egyéb adminisztratív, és nem tudom milyen dologgal kell foglalkoznunk, hogy gyakorlatilag arra, hogy magyar szerzőkkel dolgozzunk, erre nem igazán van már energiánk, vagy csak nagyon kevés. Tehát amíg egy visszalépek akkor az időbe, egy 20 vagy 25 évvel ezelőtt volt arra kapacitásunk, vagy a szerkesztő kollégámnak volt arra ideje, energiája, hogy egy magyar szerzőnek mondjuk a regényét átolvassa, véleményezze, visszaküldje, átdolgozás után újra elolvassa, tehát gyakorlatilag egy ilyen mentorként odaálljon egy magyar szerző mellé, erre ma már nincs idő, és ez nem térül meg sehol, mert az is lehet, hogy 2 évig dolgoznak valamin, amiből aztán mégsem lesz könyv. Ezt már nem tudjuk megengedni úgymond magunknak. Ezért van ez, hogy sokkal egyszerűbb egy külföldi könyvre azt mondani, hogy na, ez tetszik nekem, ezt kiadom, mert akkor csak egy jó fordítót kell keresni, az lefordítja és kész. Tehát maga ez a fejlődési, vagy ez a szerkesztési folyamat, vagy valami, ezt már valaki megcsinálta annál a külföldi kiadónál, tehát már ott van egy kész könyv, csak le kell fordítani. És világos, hogy erre azért a nagyobb kiadóknak, egy külföldi nagy kiadónak mindig több lehetősége van. Tehát, hogyha megnézünk egy ismert keresztény szerzőnek a könyvét, és belelapozunk külföldi szerzőnek a könyvét, és belelapozunk a hátuljába, is van olyan, ahol mondjuk 4 oldal felsorolás van, hogy kiknek mond köszönetet, tehát hogy kik voltak a közreműködők a könyvnek a létrejöttébe. Ezeket a könyveket már nem egy ember írja, hanem egy komoly stáb van mellette, akikkel létrehozzák ezeket a könyveket. Kis kiadóként erre nekünk nincs lehetőségünk. És világos, hogy a nagy kiadók, akik most úgy értem, hogy Magyarországon is mondjuk a nagyobb kiadók, nekik abba is talán több gyakorlatuk, vagy több lehetőségük van, hogy a külföldi könyveknek úgymond a javát átvegyék, vagy lefölözzék, vagy hogy mondjam, tehát hogy lefordítsák, stb. Mi a Parakletosz egy kicsi kiadó vagyunk, inkább magyar szerzőkkel dolgozunk, de azért mondom, hogy ennek ez a hátránya, hogy sokkal több energiát kell belefektetnünk igazából, hogyha mi szeretnénk egy úgymond teljesen új könyvet kiadni, vagy létrehozni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog ez a része, ez a kiadós dolog. És akkor van olyan is, amit már létrehoztunk egy külön kategóriát neki. Kéziratoknál van olyan is, hogy túl jó egy könyv. Tehát volt olyan kézirat, amiről azért döntöttünk úgy, hogy nem adjuk ki, mert túl jó. Tehát olyan mondjuk irodalmi, kortárs irodalmi regény, vagy olyan színvonalat képvisel, amit csak egy nagyon jó, de egy nagyon szűk réteg lenne az, aki azt értékelné, vagy értené, vagy szeretné, és ezért megint csak nem tehetjük meg, hogy egy olyan könyvet adjunk ki, amiből csak keveset lehet eladni. Tehát ilyen is van. És azért kapunk elég sok kéziratot, hol ilyet, hol olyat. Nagyon kell válogatnunk, mert évente csak egy néhány könyvet tudunk kiadni, tehát ez mindig egy nehéz döntés, és ahogy mondtam, sokszor már arra sincs igazából, és ez nem csak a mi problémánk, mert tudom, hogy más kiadóknál is így van, tehát hogy sokszor már arra sincs idő, vagy lehetőség, hogy egy kéziratot mondjuk normálisan végigolvassanak a kiadóknál, mert nincs rá energia, vagy nincs rá ember.
Hol itt a felelősség? Tehát ez benneteket mennyire visel meg, hogy akkor van ez a kézirat, van a következő kézirat, jobban el kellene olvasni, vagy de jó lenne kiadni ezt a... Nagyon furcsa hangzik elsőre, hogy mondtad, hogy túl jó egy könyv, hát azt akarja kiadni egy könyvkiadó, nem a legjobb könyvet. Szóval, hogy lehet, hogy csak 200-at adnánk el belőle, és azért nem tudjuk kiadni, hogy ebben van felelősség érzet, vagy ezzel mennyire küzdötök, hogy meddig mehettek el mondjuk egy ilyen a kiadásában, vagy nem kiadásában?
Van, igen, de egy idő után azért ezt úgy megtanulja kezelni az ember. Tehát ugye van olyan kézirat, amit alapból visszautasítunk, mert nem éri el azt a színvonalat, amit mi úgy gondolunk, hogy egy könyvnek el kell érnie. Van olyan is, amire azt mondjuk, hogy jó, de nem hozzánk tartozik, tehát nem passzol a mi profilunkba. Olyankor általában megpróbálunk, végig gondoljuk, hogy hol lehetne ennek a helye, akkor ajánlunk neki más kiadót, hogy hát mi ezt nem tudjuk fölvállalni, de próbáld meg ezt vagy azt a kiadót, mert ott vannak hasonló könyvek. Tehát, hogy azért mindig próbáljuk megkeresni, tehát, hogy nem egy ilyen szimpla elutasítással, hanem mindig megpróbáljuk megkeresni, hogy ami jó és értékes, az tényleg megtalálja a helyét, és a helyére kerüljön, mert igazából ez lenne a lényeg, hogy minden azon a helyen jelenjen meg, ahol azt a célcsoportot, akinek szól, a legjobban el tudja érni.
Hogy éri el a Paraklétusz kiadványa az olvasót? Hogy tudjátok eladni a könyveiteket? Az is egy nagy változás a 90-es évekhez, hogy most már saját webshopotok van. Itt adjátok el például a legtöbb könyvet online, vagy könyvesboltokon keresztül, gyülekezeti iratterjesztésen keresztül, vagy az erdélyi buszos járataitok nyomán. Szóval hogyan változott ez, és ha elárulod most például, ez engem nagyon, nagyon érdekel, hogy hol megy el a legtöbb arányaiban.
A legtöbb arányaiba az a webboltba, illetve a könyvesboltokba megy el. A gyülekezeti könyvterjesztés is nagyon megváltozott. Amikor mi ezt elkezdtük, meg egyáltalán kínálatunk, tehát ezen a területen nagyon-nagyon sok minden változott. Tehát amikor elkezdtük azt, hogy nem csak a saját könyveinket áruljuk, hanem más kiadóknak a könyveit is, akkor az volt az alapkoncepciónk, hogy lehessen megtalálni egy helyen minél nagyobb választékot. És tényleg akkor az összes egyházi kiadót végigjártuk, mindenkitől hoztunk könyveket, és nagyon, tényleg nagyon nagy volt a választék, és megpróbáltunk minél kis extra kiadókat, vagy olyan gyülekezet kiadott egy lelkésznek a prédikációit, vagy ilyen magánkiadást, tehát tényleg mindent begyűjtöttünk, és egy nagyon-nagyon nagy választék volt. Aztán utána, hogy jött ugye az internet, a könyvkiadóknak lettek webboltjai, honlapja, stb., tehát ma már, ami könyv létezik, az néhány kattintással bárki eléri valahol, vagy egy könyvesboltba, vagy közvetlen a kiadónál, vagy egy nagy kertbe, tehát hogy ma már ennek nincs olyan jelentősége, mint volt, igen, 20-akárhány évvel ezelőtt, hogy egy helyen mindent meg lehessen kapni. És hosszú éveken keresztül volt a gyülekezetek felé egy olyan szolgálatunk, mi úgy hívtuk, hogy csomagtól csomagi könyvasztal misszió, hogy a gyülekezetek részére összeállítottunk egy bizományos csomagot, amit elküldtünk, ott volt valamennyi ideig, és árusították, visszaküldték, és ami elfogyott, azt leszámláztuk. Ezt nagyon sokáig csináltuk, majdnem 20 évig. És volt olyan év, amikor egy évben 4-szer, 5-szer küldtünk 100 gyülekezetbe ilyen csomagot. Tehát ez óriási meló, anyagmozgatás, óriási adminisztráció, tehát ez nagyon nagy munka volt. Ennek is gyakorlatilag vége lett, mert egyrészt nincs rá kapacitásunk, másrészt minden kiadónál egyre kisebb példányszámba jelennek meg a könyvek, és egyszerűen nem adnak bizományba, tehát egyre kevesebb kiadótól lehet bizományba kapni nekünk is könyvet, és még ha mi meg is kapjuk, akkor is kikötik, hogy mi már nem adhatjuk tovább bizományba, tehát egyszerűen nincs amit odaadjunk. Nagyon drága lett a szállítási költség, tehát az, hogy elküldeni egy csomagot, visszaküldeni a csomagot, az is drága lett. Meg hát a gyülekezetekben is ugyanúgy elérik a különböző könyvesboltokat, ugye egyre több könyvesbolt is van azért, főleg a nagyobb városokban, már úgy értem, hogy egyházi könyvesbolt, meg elérik a kiadókat, tehát nincs is talán akkora jelentősége ennek, mint akkor volt, tehát ez nagyon megváltozott. Nekünk van a webboltunk, ott elég nagy forgalom van, illetve a könyvesboltok. És ott pedig a kollégám rendszeresen járja őket, tehát hogy személyes kapcsolat is van a boltokkal, a budapesti boltokkal, de Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, tehát ő rendszeresen elmegy, viszi a könyveket, megmutatja az újakat, tartja a kapcsolatot velük, stb. Úgy gondolom, hogy ez sokat számít, és Erdély felé is van egy elég jelentős terjesztésünk, oda is személyesen ő elmegy évente 3-4 alkalommal, és ott is vannak boltok is, meg gyülekezetek, akikkel kapcsolatban vagyunk, és ezen kívül vannak még könyvásárraink, amikor elmegyünk, hát leginkább gyülekezetekbe, egy-egy iskolába, amennyit konferenciákra, nyári alkalmakra, több helyre hívnak, hát több helyre hívnak, mint ahova el tudunk menni, mert véges a kapacitásunk. Ilyen szempontból több lábon állunk, vagy próbálunk minél többféle csatornát felhasználni, hogy minél jobban eljussanak a kiadványok azokhoz, akik tényleg szeretnék vásárolni. A nagykereken keresztül is van valamennyi, de az megint csak nehézkes, a nagykerek nagyon lassú az átfutásuk, nagyon sokára számolnak el, nagyon sokára fizetnek, nagyon nagy százalékkal dolgoznak, tehát a nagykerek alapból minimum 50%-ot elkérnek az eladási árból, tehát ott kezdődik. Úgyhogy az nem egy egyszerű dolog. Sok kiadó van, és sok webbolt is van, szóval meg kell küzdeni érte, hogy az ember a piacon maradjon, és úgymond ebből meg tudjon élni, már úgy értve, hogy ki tudjuk fizetni az újabb könyveket, vagy a munkatársakat, vagy fönn tudjuk tartani az irodát, a raktárat, stb. Tehát, hogy a kiadás, a terjesztésben nagyon sok munkát bele kell, fizikai, meg mindenféle, meg adminisztratív munkát bele kell ölni ahhoz, hogy az működjön. És nagyon sok, nagyon jó ezek a mindenféle, például online, meg digitális, nem is tudom minek nevezzem, amikkel dolgozunk, tehát most azokra gondolok, hogy a futárszolgálatok már csak online tartják a kapcsolatot, számolnak el, kell fizetnünk a szállításért. A webboltunkba lehet bankkártyával fizetni, ott a pénztárgébe van kötve a NAV-hoz, stb. De ennek mindnek egyrészt költsége van mindennek, ezeknek az adatforgalmaknak, és mindegyiknek van adminisztrációja. Tehát, hogy mire a könyvelésben minden a helyére kerül, hogy a különböző futárszolgálatoknak, a webboltnak, a bankkártyás fizetésnek, a nem tudom minek a számai össze találkoznak a számlákkal, úgyhogy a könyvelő azt le tudja könyvelni, ez sok adminisztratív munka. Tehát egyrészt megkönnyíti ezek az online dolgok, megkönnyítik a munkát, de ugyanakkor mégis más típusú adminisztratív munka van, mint mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Akkor több papír volt, most meg ülünk a számítógép előtt egész nap.
Ha meghosszabbítod ezt a trendvonalat, ahogy ma szokták ezt mondani az elemzők, hova tovább paraklétosz, hova tovább keresztjén könyvkiadás, ha mondjuk egy 30 év múlvára előre tekintünk, de akár csak 10 évvel előre tekintünk, akkor szerinted mi lesz a változás? És most csak mondok néhány szempontot a válaszodhoz. Mondtad például a beszélgetésben, hogy fogy az olvasói igény, az el fog-e fogyni, vagy mindig marad egy réteg. Arra válaszolták korábban, hogy a könyv önmagában szerinted megmarad, de aztán mégiscsak úgy tűnik, hogy mindig megtalálja a rádiós a maga útját még, zárójel. Tehát hogy látod mondjuk egy évtized múlva a keresztény könyvkiadást és a saját kiadótokat?
Én azért reménykedek benne, hogy nem tűnik el a könyv, meg az olvasók se, és egyébként mindig vannak pozitív visszajelzések is. Ma épp egy középiskolai tanárt, aki egy egyházi iskolába tanít, egy középiskolai tanárt kérdeztem meg arról, hogy egy könyvet akartam neki úgymond ajánlani, és kérdeztem, hogy egyáltalán olvasnak még a gyerekek, és azt mondta, hogy igen, vannak, és úgy látja, hogy újra valamilyen formába kezd, nem azt mondom, hogy divatba jönni, de hogy nem feltétlen csak a csökkenés látszik, és ez egy abszolút pozitív jel. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek még olvasók, remélem a paraklétosz is lesz. Nehéz egyébként így előre gondolni, hogy mi lesz 30 évre, főleg nem, mert ha 30 évre visszanézünk, akkor azért nagyon más most a világ. És azért azt is kell látni, hogy igen, valahogy fönn kell tartani magunkat, és van egy gazdasági része is a dolognak, és nekünk is van egy jó pár olyan termékünk, ami nem feltétlen könyv, ajándéktárgyak, vagy ilyen apróságok, amik egyrészt jók, hogy vannak, mert nagyon sokaknak szerzünk vele örömöt, és nagyon sok gyerekhez eljut például a hittanos ajándékokon keresztül is egy-egy ige, vagy egy-egy üzenet, és ez is régebben nem volt ennyi, több van, mert ezt lehet, nem azt mondom, hogy jobban eladni, de inkább azt mondom, hogy talán gyorsabban megtérül a befektetett pénz, és ebből van úgymond bevétel, amiből aztán tudjuk a talán értékesebbnek tekintett könyveket, vagy egyéb dolgokat is újra kiadni, vagy előállítani, vagy ilyesmi. Látom, hogy a könyvesboltok maguk is, a fizikai könyvesboltok is sokféle tekintetben átalakulóban vannak, vagy átalakultak, és van néhány gyülekezet például, ahol nagyon szép, modern, kávézóval egybe kapcsolt könyvesboltok nyíltak meg, nem túl sok van, de én azt gondolom például, hogy ilyen több lesz. hogy lesz igény ilyen minőségi könyves helyekre, terekre, ami egyben nem csak egy bolt, nem csak egy üzlet, hanem egy közösségi tér is Debrecenbe például. És véletőleg lesz több ilyen is.
És Kiskunfélegyházán a Paraklétosznak is lesz ilyenje?
Ezt nem gondolnám, mert Kiskunfélegyháza elég kicsi város, de egyébként nem volna rossz, de elég kisváros, és nagyrészt katolikus város, ami még nem zárná ki a dolgot, de azért mi mégiscsak a református egyházon belül mozgunk inkább, vagy ott vagyunk jobban ismertek. Tehát azért ez mégis egy nagyobb városban van, azt gondolom, jobban létjogosultsága a dolognak. Inkább nagyobb gyülekezetekbe tudom elképzelni.